Kedves gyülekezet, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mai Isten tiszteltünk témájaként egy Zsoltárt szeretnék veletek áttekinteni. Viszonylag több időt töltök most én magam is a Zsoltárok tanulmányozásával. Az elmúlt időszakban jó néhány Zsoltárt elemezgettünk különböző gyülekezetekben. Csodálatos egyébként az az üzenet, amit ezek a Zsoltárok közvetítenek. Gondolom többen vagytok úgy vele, hogy nagyon szeretünk Zsoltárokat olvasni egyrészt, másrészt, amikor másokat bátorítunk arra, hogy hogyan fogjanak hozzá a Biblia tanulmányozása, az a legegyszerűbb és a legjobb módja, hogy vagy az evangéliumokkal kezdünk, ugye, mint történeti leírásokkal, vagy Zsoltárokkal, amelynek tényleg az a csodálatos vonása, hogy egyrészt személyes tapasztalatot írnak le. Tehát legtöbb Zsoltár, ugye, főleg ami Dávid Zsoltár, egyébként a többi Zsoltárió is, a saját tapasztalatait osztja meg azokkal, akik olvassák ezeket a zsoltárokat. És nekem igazából, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem igazából ettől lesz hiteles az az üzenet, amit ezek a zsoltárok közvetítenek, hogy nem arról szólnak, hogy valaki látott már szenvedő embert, vagy látott már olyat, aki segítségre szorul, vagy látott már nehéz helyzetet, hanem átélte. Ő élte át ezeket a dolgokat, átélte magát a nehézséget, átélte azokat a küzdelmeket, amik egy-egy ilyen helyzetben az embert érik, és átélte azokat a szabadításokat is, amelyeket az Isten megajándékoz bennünket egy-egy ilyen helyzetben. És Dávid Zsoltára is nekem, mondom, ezért hitelesek például, mert azt közvetítik nekünk, hogy ugyanolyan helyzetekben, amiben mi is bármikor kerülhetünk, hogyan tudja az ember átélni azt, hogy hogyan küzd meg ezekkel a nehézségekkel, hogyan nyeri el az Isten segítségét és szabadítását. Ez a Zsoltár, amiről ma beszélnénk, az a 25. Zsoltár lenne. Tehát a 25-ös Zsoltárt keressük meg, akinél Szentírás van. Ennek a Zsoltárnak a mondani valóját szeretnénk ma egy picit közelebbről megérteni. Nyilván azokat a tanulságokat, tanításokat, amelyet nekünk személyesen közvetítenek ezek a Zsoltárok, és köztük ez a 25. Zsoltár is. Én személy szerint nagyon szeretem mondjuk a Zsoltár első könyvét, ugye, amely az első 40-41 Zsoltárt foglalja magában. Csodálatos mondani valókat tartalmaznak, tehát az ember önmagában elolvassa ezt az első 40-41 Zsoltárt, és annyi tanítást nyer, hogy bőven van mit elraktározni. Tehát a 25. Zsoltár nem egy túl hosszú Zsoltár, 22 versből áll, olvassuk először együtt. Egyben az egész Zsoltárt. 25. Zsoltár Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg azok, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjaira tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsáss meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszom. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemei mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. Tekints rám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából. Ennyi tehát a Zsoltár, így egyben elolvasva. És hogy első ránézésre, vagy első olvasásra úgy elgondolkodnánk arról, hogy miről szólt ez a Zsoltár, akkor nagyon sok gondolattal találkozhattunk benne. Ugye nem egy olyan történetről beszélünk most, nem egy konkrét bibliai történeti leírásról, ahol tudjuk, hogy valahonnan, valahová elindul a történet, és meg is érkezik. Ez a Zsoltár abban különleges, és sok Zsoltár van ugyanebben a helyzetben, hogy különféle gondolatokat hoz össze egy Zsoltárba a szerző. Az ő saját vívódásait, az ő saját küzdelmeit, reménységeit, szabadítását, elmélkedéseit osztja meg velünk. Tehát nem egy olyan Zsoltárról van szó, aminek egy ilyen gondolati íve van, tehát négy képzeljük el, hanem olyan Zsoltár, ami nagyon sok minden magába foglal, és nagyon sok minden tömörít. Szinte olyan, mintha elmesélné nekünk Dávid az ő élete egy szakaszának, illetve nagyobb és hosszabb szakaszának a tanulságait és a tartalmát, és próbálna bennünket is bevonni ebbe a közös könyörgésbe. Tehát olyan ez a kis Zsoltár, mint egy imádság, ha belegondoltok. És én különösen azért szeretem a Zsoltárokat, és ezért szoktam javasolni másoknak is, hogy olvassunk Zsoltárokat, mert ha másért nem, akkor azért, mert imádkozni tanít. Megtanít bennünket arra, hogy hogyan forduljunk az Istenhez, bármilyen gondunkkal, bármilyen örömünkkel, bármilyen élethelyzettel, és arra is megtanít másik oldalról, hogy a saját istenképünket formálja. Azt, hogy milyen Istenhez imádkozunk, hogyan tekintünk mi az Istenre, és mit várunk az Istentől. Mit tapasztaltunk meg már eddig ővel a kapcsolatban, és milyen reménységünk lehet, milyen várakozásunk lehet az Isten szabadításával kapcsolatban. Vagy mindjárt kibontjuk itt a Zsoltárnak a mondani valóját, és meglátjátok reményeim szerint, hogy mennyire rászorulunk mi is arra, hogy ugyanígy tekintsünk életünk bármelyik pillanatában az Istenre, mint ahogyan Dávid tekint. Zsoltárnak, ha egy picit úgy tartalmilag is és szerkezetileg is áttekintjük, van egy olyan érdekessége, hogy ez is az úgynevezett akrosztikus vagy ABC szerinti Zsoltárok közé tartozik, ami annyit jelent, hogy szándékosan úgy írta meg a szövegíró, és nyilván aztán a zenét is így komponálták meg rá, hogy a héber ABC 22 betűje van a egyes kezdő sorok, a verszakok minden egyes kezdő sorában. Tehát egy ilyen sorrendben történő. Tehát ahogy a héber ABC betűi következnek egymás után, azokkal a kezdő betűkkel kezdődnek az egyes sorok. És a legfőbb témája, ugye már egy picit egy néhány gondolattal utaltam rá, a legfőbb témája és gondolata az a Zsoltárnak, és emellett szeretnék veletek elindulni, emellett a gondolat mellett, hogy amit Dávid átélt a saját nyomorúságaiból és a saját bukásaiból is, és itt egy nagyon fontos terület jön, amit megint csak mindannyian átélünk, hiszen a mi életünk sem egy ilyen folyamatosan fölfelé ívelő szakasz. Vannak azért komolyabb, nehezebb időszakok, amikor azért nagyon lent vagyunk, és vannak olyan időszakok, amikor nagyon jól vagyunk, és idézőjelben is lelkileg is jól vagyunk, és az Istennel való közösségünk megvan. De a legfőbb mondani való tehát az, hogy Isten akarja és tudja is vezetni és tanítani azokat, akik alázatos és tanítható lelkülettel rendelkeznek. A legeslegfőbb mondani való ez, erre szeretném a közös gondolkodásunkat felfűzni. Tehát az Isten vezetése mindazok számára, azaz mindannyiunk számára elérhető, ha megvalósul az az életünkben, hogy taníthatóak vagyunk, és alázatos lelkülettel, lélekkel járulunk az Istenhez. Tehát az alapfeltétel minden egyes dologban. Ha ezek nem teljesülnek, akkor hiába vannak ismereteink, hiába gondolunk bizonyos dolgokat, és gondoljuk úgy, hogy ezek a dolgok segítenek rajtunk. Ha az Istennel ez az alapvető kapcsolat nem jön létre, hogy főként a múlt tapasztalataiból, de abból is, ahogyan az Istent megismertük, ha nem ezzel az alázattal tekintünk rá, akkor nem oda fogunk eljutni, mi magunk sem, ahova szeretnénk. Nézzük meg tehát, hogy miről is szól ez a Zsoltár. De így indítja Dávid ezt a gondolatmenetet, hozzád emelem, Uram, lelkemet. Mit is jelent ez? Hogyan lehetne ezt egy picit érthetőbbé tenni? Mit jelent az, hogy az ember az Istenhez emeli az ő lelkét? Vagy miért van erre szükség? Talán ezt is megkérdezhetném, hogy mit gondoltok erről, hogy miért van arra szükségünk, hogy mi az Istenhez emeljük a mi lelkünket? Miért ilyen fontos kérdés ez, hogy így mondjam? Nyugodtan válaszoltok, tehát én azt gondolom, hogy kicsit interaktív, nem baj, ha kicsit együtt gondolkodunk. Miért van erre szükségünk?
Kiszakadunk a világi környezetből, gondolkodunk Istenről. Én legtöbbször énekelni szoktam, mert nagyon szeretek énekelni. És akkor gondolkodom róla, és valahogy akkor úgy átalakul az egész lényem, már nem a főzésem, vagy a nem tudom, mi jár az pontosan eszem, hanem végig gondolom, hogy ő hozzá, a világ mindenség urához, az én drága atyámhoz, hogy szól, mit mondjak el neki?
Igen, köszönöm, nagyon jó. Tehát mindenképpen szükséges az, hogy valahogy kiemelkedjünk ugye ebből a világból. Nem azért, hogy ne vegyünk tudomást róla, hanem hogy arról vegyünk viszont tudomást, hogy nekünk van egy mennyei atyánk, akivel egy egész más dimenzióban, egy egész más kapcsolati rendszerben találkozhatunk, és valóságosan jelen van az életünkben olyan módon, hogy fel tudjuk, tehát kérhetjük azt, hogy a mi lelkünk felemelkedjen ő hozzá, és tényleg ki tudjunk zárni mindent, és ővele töltsünk bizonyos időt, mert erre mindannyiunknak szükségünk van. Ami érdekessége ennek a leírásnak, amikor azt mondja Dávid, hogy hozzád emelem lelkemet, ezt más fordításokban úgy is visszaadják, hogy hozzád emeltem lelkemet, és aztán utána néztem, hogy itt egy ilyen bizonyos imperfektum alakban, egy ilyen befejezetlen alakban van az ige, ami azt jelenti, hogy egy ilyen folyamatosságot fejez ki. És ennek is megvan már rögtön a Zsoltár elején a maga mondani valója. Nem egy ilyen egyszeri alkalomról van szó, hogy időnként eszembe jött, hogy jaj, hát van nekem egy Istenem is, akkor érdemes volna valahogy őt megkeresni, hanem a folyamatosságot tárja elénk Dávid. Mintha ezt mondaná, hogy én folyamatosan hozzád akarom emelni, Uram, a lelkemet, és folyamatosan meg is teszem, mert szükségem van rád. Nem tudok másképp élni, hogy csak akkor, ha az Istennel ez a kapcsolat létrejön és megvan. Miért? Megint egy ilyen kérdést szeretnék. Miért ennyire szükséges az ember életében, hogy az Istennel ez a kapcsolat meglegyen? Megint csak egy ilyen költői kérdés, nyilván tudjátok rá a választ. Mi az, ami az embernek igazán segítséget jelentett, ha nem az Isten segítsége? Honnan várhatunk mi valódi segítséget az életben? És nyilván nem arról van szó, mint amit a gyerekeknek is mondtam, hogy segítsük egymást, és segítenünk kell egymást. De mi jelent mindannyiunk számára egy olyan problémában, ahol már lehet, hogy kerülünk olyan helyzetbe, hogy egész egyszerűen nem találunk kiutat. De akár ki is bővíthetnénk ezt a kört, föltehetném így is ilyen provokatív módon a kérdést, hogy van olyan probléma az életünkben, amit egyedül meg tudunk oldani? Megint csak költői kérdés, hogy ilyen nincsen. Találhatunk bizonyos megoldásokat, de azok az alapvető problémák, amik az életünket ugye jellemzik, ami sokszor elválaszt bennünket az Istentől, a saját nyomorúságunk, a saját életünk, a saját jellemünk nehézségei, ki tudja ezeket orvosolni? Ki tud ezeken segíteni, ha nem az Isten? Egyedül az Istentől reméltünk segítséget. Dávid, amikor ezt a Zsoltárt elkezdi, pontosan erre bátorítja önmagát is, és bennünket is. Menjünk bátran az Istenhez, nincs máshol segítség. Azokra az alapvető kérdésekre, hát nyilván nem arra gondolok, hogy szükségem van, tudom én, 500 forintra, mert olyan is valaki ismerőstől kérek, de az életünk igazán nagy kérdéseiben, a jellemünk megváltozásában csak az Istentől reméltünk igazán nagy és komoly segítséget. Dávid ezzel indítja, és jó, hogyha ezt az Zsoltárt olvassa mi is, ezen a gondolaton időzünk egy picit, és ezt tesszük ugye alapgondolatunk el. Honnan várhatunk igazán hatható segítséget az életünkben? Ezt mondja Dávid, Istenem, második vers, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne őrüljenek rajtam ellenségeim. Mit jelent az, hogy Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg? Itt inkább arra szeretném, még talán a bizalom részét úgy meg tudjuk ragadni. De mit jelent egy önmagát hívő embernek való ember életében az, hogy megszégyenül ilyen értelemben? Mit gondoltok? Mi az, hogy megszégyenülés? Milyen értelemben szégyenülhet meg az, aki az Istenben bízik, de mégis valamilyen módon megszégyenül? Mi a probléma ilyenkor? Nagyon sok oldala van ennek is egyébként, ha együtt gondolkodunk ezen. Olyan értelemben is megszégyenülhetünk, hogy ne engedje az Isten bennünket megszégyenülni, hogy nem tudom, vagytok-e úgy, hogy van egy adott probléma. Eltökéljük a mi szívünkben, a mi gondolatainkban, hogy az Isten elé visszük, és az Istennel együtt szeretnénk ezt a gondot megoldani. Meg is tesszük. Imádkozunk. Megvan a hitünk, megvan a bizalmunk. Igen ám, de mi van akkor, mikor nem jön a segítség azonnal? Nem azt tapasztaljuk, hogy az emberi várakozás micsoda. emberi várakozás legtöbbször az, hogy én nekem van egy adott problémám, tudom ki az Isten, oda megyek hozzá, és oldja meg ezt a problémát, amilyen gyorsan csak lehet. Hát innentől kezdve ez emberi elgondolás marad, mert rábíztam ugyan a problémát az Isten, de azt gondolom, hogy én jobban tudom erre a megoldást, mint ahogy az Isten tudja. És nem tudom, hányszor szembesültök vele, én nekem előfordul azért az életemben többször, hogy és teljesen természetes vala az emberi természet számára, hogy van egy nehézség, és szabadulni akarunk tőle minél gyorsabban. De Isten azt mondja, hogy ha igazán bíztok bennem, ha igazán rám bíztátok azt az adott dolgot, akkor azt is magatokévá teszitek, hogy én tudom leginkább azt, hogy mikor van szükségetek az adott segítségre, milyen formában, és meddig fog ez az egész dolog tartani. Tehát egy ilyen oldala is lehet a megszégyenlésnek, hogy én ugyan van egy várakozásom, de nem történik semmi, nem az történik, amit én elgondoltam. Az Isten lehet úgy van vele, hogy nekem most még másra van szükségem, hiába gondolom azt, hogy nekem most arra az adott dologra van szükségem, mint szabadításra. Az Isten meg azt mondja, hogy nem, neked most nem arra van szükséged, neked most másra van szükséged. És nem történik meg az a bizonyos szabadulás, vagy nem úgy történik meg, azt én elgondoltam. Mennyire nehéz ezeket elhordozni sokszor, nem? Hogy nem azok történnek, amit mi elgondoltunk. De mennyivel jobb letenni ezeket úgy, hogy nem kell ezen nekem sokat gondolkodnom, hogy Isten hogyan fog megszabadítani, mikor fog megszabadítani. Hát ha ő az Isten, és ő tudja, jobban ismeri a saját életemet, mint én magam, jobban tudja, hogy mire van szükségem, akkor nem érdemes az ő kezébe tennem ezeket a dolgokat, de teljes egészében, hogy és megküzdeni imádságban azt, hogy engem nagyon feszélyez az, hogy nem nyertem szabadulást, de mégis tudom, hogy az Isten hallotta, az Isten tud róla, és azért, mert ő az Isten, aki sokkal többet és sokkal előrébb lát az én életemben is, mint én magam, pontosan tudja, hogy nekem mikor és milyen módon van szükségem arra a szabadításra, és a kellő időben meg fogja ezt adni. Ez egy komoly kérdés szerintem mindannyiunk életében. Nem tudom, hogy mennyire sűrűn szembesültök ezzel, de biztos, hogy mindenki szembesül ezzel a kérdéssel. Mi jelent egy segítséget ezekben a dolgokban? Ahogy Dávid elkezdte a Zsoltárt, hogy Istenem, én mindig hozzád emelem, és eddig is megtettem, és hozzád emelem a lelkemet. Mi ad neki erőt abban? És azt mondja, Istenem, benned bízom. Mi adhat erőt nekünk önmagunknak is abban a bizalom, ahhoz a bizalomhoz, amikor látszólag nem történnek dolgok az életünkben, nem az történik, amit gondoltunk. És itt belép az, ami nagyon fontos a Zsoltáros életében, és a legtöbb Zsoltári életében, és amit az elején említettem is nektek, az eddig átélt tapasztalatok erősítik őt abban, hogy az az Isten, aki engem számtalan alkalommal megsegített a legkülönbözőbb helyzetekben, az az Isten most sem fog engem magamra hagyni, ha én rábíztam ezt a dolgot. Ha én saját magam próbálom megoldani, ez egy másik kérdés, akkor nyilván lehet, hogy learatom azokat a következményeket, amiket nem biztos, hogy le kéne aratnom. De ha így tekintek rá, hogy az Isten engem nem hagyott magamra, az Isten engem éveken, évtizedeken keresztül kísért, segített, és felidézem magamban azokat a szabadításokat, amelyeket korábban átéltem, akkor mindjárt messzebb kerülök attól, hogy ebben az adott dologban megszégyenüljek. Tehát ez megint egy másik oldal a megszégyenülésnek, ha erősítjük magunkat azokkal az átélt tapasztalatokkal. És nézzétek meg, milyen csodálatos az Isten. Azért ad nekünk ilyen tapasztalatokat, hogy legyen mivel erősítenünk egyrészt magunkat, másrészt másokat is. Azokat is, akikkel kapcsolatba kerülünk, mert majd lesz egy olyan dolog, lesz egy olyan rész, nem megyek elébe. De lesz olyan rész, ahol Dávid azt mondja, hogy én azt is szeretném, akik engem látnak, azok se szégyenüljenek meg. Mert itt aztán kimondja, hogy senki se szégyenüljön meg a következő versben, aki téged vár. De mindenképpen fontos az, hogy ez a reménység az ember életében megmaradjon, aminek ez az alapja. Egyrészt az Isten megismerése a Biblia alapján, az Isten jellemének ismerete, amikor már egyre előrébb haladok abban, hogy tudom ki az Isten, vagy legalábbis sok mindent tudok már az Istenről. A másik dolog pedig az, hogy a saját tapasztalataink erősítenek ebben. De Pál maga leírja egyébként az újszövetségi részben, a római levélben is, az 5. fejezet 5. versében, amikor arról beszél, hogy hogyan tud az ember előre jutni ugye az Isten megismerésében és a hitáltali megigazulásban. Az 5. fejezet ugye az úgy kezdődik, tudjátok, hogy megigazulva bizodalmunk van az Istenben, reménységünk van. És Pál így zárja ennek a gondolatmenetnek a befejezését, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg. Milyen érdekes kapcsolat, ugye a megszégyenítés, megszégyenülés, meg a reménység között. A reménység nem szégyenít meg igazából. Az, hogy én ugyanúgy tudok bízni az Istenben, akkor is, ha nem látok semmilyen közbeavatkozást, vagy nem érzékelem azt, hogy fogható, érzékeltő módon az Isten belépett az életembe. A reménység elvesztése viszont meg tudja az embert szégyeníteni. Tehát Pál ezért mondja, és ezért hívja fel, mert ha belegondoltok, olvashatunk azért ilyen kijelentéseket, ugye a zsidó levél tartalmaz néhány olyan nagyon fontos kijelentést, ahol szinte ugyanezekkel a gondolatokkal bátorítja Pál az akkori kor hívőit. Ugye a harmadik fejezet 14. versében például azt mondja a zsidó levélben, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Tehát ahhoz, hogy az ember ne szégyenüljön meg ebbe az értelemben se, azt a bizonyos bizodalmat, amit elnyertünk, amivel az Istent megismertük, amivel megyünk az Istenhez, ezért meg kell tartanunk. És utána ugye azt is mondja Pál a 10. fejezet 35. versében, ne dobjátok hát el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Itt még egy fokozattal följebb kapcsol Pál is a gondolatmenetbe, és azt mondja, hogy ne dobjuk el ezt a bizodalmat, ezt meg kell őriznünk. Nagy jutalma van, mert mi ez a nagy jutalom? Mire tekintsen az ember? Arra a békességre, arra az örömre, amit az Istenben elnyerhetünk. Bármi legyen körülöttünk, és ugye erre nagyon figyelnünk kell, mert egy olyan világot élünk, amikor nyugodtan mondjuk ki, hogy bármikor bármi történhet körülöttünk. Tehát egy ilyen nyugtalan világban élünk, senki nincs bebiztosítva arról, hogy azzal kapcsolatban, hogy ez a békesség nyugalomban most részünk van, ez hosszú éveken, évtizedeken keresztül részünk lesz. A mellettünk lévő országban élők se gondolták, hogy egyik pillanatra a másikra megváltozik az életük, hogy a háború kapcsán. Mi sem lehetünk biztosak abban, hogy bármikor ebben a helyzetben nem lesz változás, mert ugye majd erről délután beszélünk nyilván többet az eladás kapcsán, hogy mik azok, amik bennünket is kell, hogy figyelmeztessenek ezekben az időkben. De Pál azt mondja, hogy tartsuk meg ezt a bizalmat. Ez nem szégyenít meg. Ha elvész a bizalmunk, az megszégyenít. Gondoljátok el, valakik megismernek bennünket, hogy évek, évtizedek óta gyülekezetbe járunk, az életünket is az Istennel próbáljuk összekötni, és engedjük, hogy ő is munkálkodjon bennünk, és egyszer csak azt látják, hogy ez az egész úgy elpárolgott, hogy már nem hiszünk, már nem bízunk. Milyen megszégyenes ez, nem csak nekünk, annak is, amit vallottunk, nem? Amit az emberek azt mondták, igen, tehát láttak rajtunk valamit, de mi van, hogyha az egészet elveszítjük? Nagyon megszégyenítő tud lenni, nem csak ránk nézve. És itt, amikor Dávid azt mondja, hogy senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, itt arra is utal, hogy akik bennünket látnak, azok az emberek, akik bennünket látnak, akik a mi hitünket látják, aki a hétköznapjainkat látja, azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez, nekik is adjunk egy olyan muníciót, hogy így mondjam, hogy legyen bizodalmuk, hogy igen, ennek az embernek az életében, én ismertem őt 20-30 évről, korábbról, és tudom, milyen volt, és ilyen lett, és micsoda dolog ez, hogy az Istenben bízva ilyen változást ment végbe az életében. Ez egy nagyon fontos dolog. De van itt egy szó, amit én szeretnék egy picit tisztázni veletek. De Dávid azt mondja, hogy senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Hogyan kell ezt értenünk? És főként azt, hogy mit takar ez a kifejezés, hogy senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Ugye mondhatjuk azt, advent hívők vagyunk, adventista gyülekezethez tartozunk, hogy ugye benne van a nevünkben is, hogy Krisztus adventjét várjuk, Krisztus második eljövetelét, de elég nyilvánvaló szerintem, hogy Dávid ezen a helyen nem erre gondol, nem Jézus második eljövetelét. Akkor mit jelent az, hogy senki se szégyenüljön, hogy téged vár? És figyeljük meg az 5. vers végét, még sokkal jobban kiemeli Dávid, hogy mire gondol. Istenem, minden nap várlak téged. Mit gondoltok, mit jelent minden nap Krisztust várni? Miért várja Dávid minden nap az Istent? Miért várjuk mi is minden nap Krisztust? Azzal együtt, hogy nyilván tudjuk, hogy a második visszajövetel nincs messze, de mit jelent a keresztény ember életében minden nap várni Krisztust, és azt is megkérdezném tőletek, hogy miért kell nekünk minden nap várni Krisztust? Pontosan így van. Pontosan így van. Mire mennénk mi Krisztus nélkül a hétköznapokban? Megint csak oda kanyarodnék vissza. Sőt, feltennék egy ilyen, megint csak egy kicsit provokatív dolgot. Ha én naponta nem várom Krisztust az életembe, ha én naponta nem kötöm össze Krisztussal az életemet, akkor milyen reménységem lehet a második eljövetelével kapcsolatban? Nem egy hamis reménység, hogy én azt gondolom, hogy nekem elegendő az, hogy én kijelentem, hogy én advent hívő vagyok, tudom a Biblia kijelentései, tudom, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és a történetnek ezt a szakaszát lezárja, de ha én a hétköznapi életemben nem küzdöm meg ezt, és nem várom minden nap Krisztust, miért? Azért, mert tehetetlen vagyok. Mert nem tudok magamban semmit megoldani. Nem tudom az életemet jó irányba igazgatni. Nem tudok egyedül boldogulni. Azt mondja, Dávid, én minden nap várlak téged. Azért, hogy az életem része légy. Azért, hogy ott légy velem. Nézzük tovább ezt a gondolatmenetet. Mit jelent, mi az eredménye annak, vagy milyen vágyakozással mondhatja Dávid is azt, hogy ő az Istent várja minden nap. Mi a célja? A negyedik vers világosan segít bennünket, hogy lássuk ennek a mondani valónak a lényegét. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, és a következő vers eleje, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Mi a célja annak, hogy mi minden nap az Istent várjuk? Útjaidat, Uram, mutasd meg, taníts engem a te ösvényeidre, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem. Ugye ezek a dolgok összefüggnek. Tehát az Isten útjaira vagyunk kíváncsiak, mert rájöttünk arra, hogy a saját útjaink azok azért elég bizonytalanok. Azoknak az eredménye nem feltétlenül az a legjobb szándék ellenére sem, mint amit az Isten útjai eredményezhetnek. Taníts engem, vezess engem a te igazságodban. Hol van a hangsúly? A te igazságodban. Nagyon fontos dolog. Nem azt kéri Dávid, hogy vezess engem igazságban, mert én úgy érzem, hogy én az igazságban járok. Van különbség, nem? Úgy mondani vagy tekintve is, hogy a saját magunk igazságát, hogy valamit mi tartunk igazságnak, mi tartunk követendő dolognak, hogy valamit megértettünk valahogy, és azt aztán el nem engedjük akármi van, mint a kiskutya, amikor a lábtörlőt megfogja. Vagy a másik dolog, amikor azt mondjuk, hogy nekem szükségem, hogy Isten tanítsa az ő útjaira, és az ő igazságát. Ebben benne van egyébként az is. Önmagunkban, nekünk, honnan lehetne igazságunk? Ugye erről a Biblia nagyon világosan beszél a hitáltali megőrzés kapcsán. Ha nem jön létre a napi kapcsolat Krisztussal, ha nem él bennem Krisztus az ige által, ha nem vezeti és irányítja a gondolataimat, ha nem tanít engem minden nap arra, hogy mit és hogyan tegyek, az utolsó döntés, elsőtől utolsó döntésig, és nézzétek meg, ez nem egy egyszerű folyamat ám az ember életében. Ez nem máról holnapra valósul meg, hogy az ember megtanul Istennel járni. De Dávid azt mondja, hogy mutasd meg, Uram, a te utaidat, a te igazságodban vezess engem. Mennyire komoly vágyakozás ez a zsoltáros részéről. Keresni az Isten akaratát. Igényelni azt a kegyelmet, amely az akaratának követéséhez szükséges. Nézzétek meg, milyen fontos dolog ez. Még csak követni sem tudom az Istent, az Isten segítsége nélkül. Akarni tudom, és kell is akarnom. De mit mond? Mutasd meg az utaidat, mert én ugyan látom sokszor, de és olyan érdekes, hogy sokszor beszélgetek testvérekkel olyan kérdésekről, hogy és olyan vallomások hangzanak el, hogy tudom, értem, ismerem az Isten akaratát, és a lábam egész más felé visz. Nem tudom, átéltétek-e, vagy átéljük ezeket. Vannak azért ilyen helyzetek az életünkben. Tudván tudjuk, hogy mi az Isten akarata, és mégis megyünk a saját fejünk után. Ezeket Dávid is átélte. Nézzétek meg, hogy azért az ő élete, mert ezt a zsoltárt azért nem fiatalkorban írja, majd utalít ugye az ifjúságon vétkeire. Ha valaki átélt nagy magasságokat és nagy mélységeket, hát Dávid átélt. Lehetne egyébként, majd ha legközelebb találkozunk, van egy olyan konkrét történet a Bibliában, amelynek kapcsán 4 zsoltárt is írt Dávid, olyan mélyen hatott rá. Nagyon érdekes ezeket átgondolni is egyébként, hogy hogyan élte meg ezeket. De ő nagyon sok mindent megélt. Az Isten nagyon nagy segítségét élte meg folyamatosan, aztán átélt félelmeket, és az Istentől való elszakadást, abban az értelemben, hogy nem volt elég bizalma az Istenhez. Aztán átélte azt, hogy újra csak könyörgött és rátalált az Istenvel való kapcsolatra, és megint csak átéli az Isten szabadítását. De mit mond ezzel nekünk ez az oltárige? A kapcsolat naponkénti megújításáról beszél, ugye nem erről beszélünk folyamatosan? Minden nap Krisztusban lenni? Ez a lényeg. Pontosan azért, mert ha csak arra tekintek, hogy igen, én várom Krisztus visszajövetelét, de az életemben nincs jelen Krisztus, akkor mit remélhetek? Ha nem növekszem a kegyelemben, ha nem változik az életem. És ugye volt még egy ilyen kijelentés itt ugye a harmadik vers végén, hogy szégyenüljenek meg azok, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Amikor azt először elolvasgattam, született bennem az a kérdés, hogy miért mondja ez Dávid, hogy ok nélkül? Lehet az embernek valóságos oka valamikor is elpártolni az Istentől? És ugye ezt a kérdést úgy nyitva is hagytam. Hát mondom, egyértelmű dolog. Hát nem lehet. Lehetetlen dolog. Nekem nem lehet okom arra, hogy az Isten azt mondja, hogy ezért meg azért én most nem követem most már az Istent, mert csalódtam az Istenben. Hát akkor nem az Istennel van baj, ott se, hanem velem van az alapvető baj, nem? Tehát ha én valamilyen módon csalódom az Istenben, az csak azt jelenteti, hogy vagy nem ismertem meg őt még elég kellőképpen, vagy nem engedtem a dolgokat, és ismerem ugyan az Isten gondolatait, akaratát, de én még mindig ragaszkodom ahhoz, ahogy én látom a dolgokat, vagy ahogy én elképzelem a folytatást, vagy a megoldást. A negyedik verssel kapcsolatban szeretném még azt megjegyezni, és az ötödikkel, amiről beszéltünk, hogy az Isten útjainak megismerésével és az Isten igazságában való járással kapcsolatban, egy olyan szempontból is érdemes erre tekintenünk, hogy szoktuk ezt másoknak is, magunknak is emlékeztetőül mondani, hogy ebben az életben mi ebben a bizonyos nagy küzdelemben személyesen is részt veszünk. Hát ugye nem tudom, mennyire ástátok be ebbe a kérdésbe magatokat, de ez eléggé egyedi tanítás a részünkről, olyan értelemben, hogy nem sokan képviselik ezt a nagy küzdelem szemléletet, pedig az egésznek ez az alapja, tudjuk nagyon jól. Ha ezt nem értjük, hogy mi honnan ered és miért folyik ez a küzdelem, akkor igazából a jelenünket meg a jövőnket sem látjuk megfelelő módon, de ha ezt megértjük, és azt megértjük, hogy nekünk az életünkben jelen van egy hatalom, aki folyamatosan gáncsolni akar bennünket, ez a hatalom nincs egy súlycsoportban, így mondjam velünk. Most mondhatnám azt is, hogy esélytelenek vagyunk felvenni a harcot vele önmagunkban. De van egy másik hatalom, jelen lehet egy másik hatalom az életünkben, az Isten hatalma, amely minden próbálkozást meg tud hiúsítani, és minden próbálkozásból, vagy minden olyan helyzetből, amikor Sátán el akar buktatni bennünket, ki tud bennünket segíteni, föl tud emelni bennünket, meg tudja adni a megoldást, a kimenekedést. Tehát ilyen értelemben is érdemes ezen gondolkodni, hogy nekünk pontosan ezért van szükségünk az Isten útjaira, mert van valaki, aki bennünket mindig görbe utakra akar hívni, és mindig görbe utakra akar vezetni bennünket. De ha megértjük, hogy és már nem akarunk azokon az utakon járni, mert ugye bennünk is meg kell születni annak, hogy mi már nem akarunk azon az úton járni, szakítani akarunk azzal. Tehát az akaratunknak megvan a szerepe. De ha ezt megtesszük, akkor azt is tudnunk kell, hogy Isten készséges, és jön, és segít, és adja, mutatja az ő útjait, és a mi feladatunk pedig az, hogy ezeket megértsük, meglássuk, és döntsünk amellett, hogy én ezen akarok járni. És kérjem az Isten segítségét, mert sokszor elmondtuk már, meg el is fogjuk egy jó néhány magunknak is, másoknak is. Az Isten követése nem azt jelenti, hogy én egyszer valamit megismertem, elnyertem valamit az Istentől, és megyek a kis utamon saját magam nagy lendülettel, és csinálom. Nem. Ha nincs ez a kapcsolat meg naponta Krisztus, és folyamatosan, akkor járom a saját utamat, az pedig nem oda fog vezetni, ahova az Isten is szeretne, és én magam is szeretnék eljutni. Ide értem még magamnak egy mondatot, amit szeretnék nektek felolvasni. Amikor Isten útjainak megértésért imádkozunk, akkor valójában céljainak megértésért könyörgünk, hogy ezáltal szabályozhassuk magatartásunkat. Amikor ilyen összeszedettek vagyunk, én ezt írtam ide, akkor semmihez nem kezdünk elhamarkodottan vagy helytelen eszközökkel. Ilyenkor teljesen Isten vezetésére, gondviselésére hagyatkozunk. Arról is sokat gondolkodtunk már együtt, emlékszem rá, hogy hány ezer döntést hoz az ember naponta. Emlékeztek erre, ugye, hogy 20 ezer fölött van a napi döntéseink száma. 20 ezer döntést hozunk naponta, legalább 20 ezer döntést. Minél inkább kapcsolatba kerülünk és összhangba az Isten akaratával, annál inkább fogják az Isten gondolatai és parancsolatai, rendelései vezetni a mi útjainkat. És egyre többször fogunk az Isten útjaira találni. Nézzük tovább a Zsoltárt. Eljutottunk ugye az 5. vers végéig. 6. vers. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Érdekes ez a kijelentés, nem? Azt mondja Dávid Istennek, hogy emlékezzél meg te, Uram, a te irgalmasságodról és kegyelmedről. nekünk emlékeztetni kell az Istent arra, hogy el ne felejtsen irgalmasnak lenni, vagy kegyelmesnek lenni, vagy valami mást jelent ez a kijelentés. Ugye érezzük, hogy itt nem arról van szó, hogy nekünk az Istenre rá kell szólni, hogy nehogy elfelejtsen irgalmas lenni, vagy kegyelmes lenni, hanem nekünk magunknak kell emlékeztetni magunkat az Isten irgalmára és kegyelmességére. Emlékeztess, Uram, inkább ezt mondanám, emlékeztess a te nagy kegyelmedre. Add meg nekem, hogy én magam is emlékezzek arra, hogy ki vagy te. És ugye benne van, hogy Dávid hogyan tekint az Istenre, azok öröktől fogva vannak. Magyarul az Isten jelleme egyenlő, lehet húzni az irgalmassággal és a kegyelemmel. Mert ha az irgalmasság és a kegyelem öröktől fogva vannak, akkor az egyértelmű utalás arra az Isten, aki öröktől fogva van. Nem lehet más. Az Isten jellemét tárja elénk. Ő az irgalmas és kegyelmes Isten. Így kell rá tekintenünk. Aztán Dávid tovább lép a gondolatmenetben. Egy más oldalról közelíti meg ezt a kérdést. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg, kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Dávid tényleg sok mindent átélt ifjú korában. Ha megnézitek, ugye a Sámuel könyvében megtalálható a leírásokat, nagyon nagy küzdelmeket látunk, nagyon fiatalan élt át nagyon-nagyon komoly küzdelmeket. És nagyon-nagyon komoly szabadulásokat is. De nagyon komoly bukásokat is. És ezért mondja Dávid, hogy ne emlékezz ifjúságom vétkeiről, mert egyrészt azért, mert hát én ezeket rendeztem, én ezekre kegyelmet kértem, és az, hogy az Isten nem emlékezik a mi korábbi vétkeinkre, ebben nyilvánvalóan benne van az, hogy én ezeket az Istennel megharcoltam, megküzdöttem, önmagammal is, eljutottam az igazi bűnbánatig, eljutottam oda, hogy hol nyerhetek ezekre bűnbocsátot, és miért azokra is, és ezek miatt, az okok miatt én erre rendeztem be az életemet. Az Istenben bízom, abban, hogy ő az utolsó napon megadja nekem azt a kegyelmet, amit egyébként szeretne is, és ezért mindent megtesz. Itt nyilvánvalóan ebben a versben is ennek a fontosságára hívja fel Dávid a figyelmet, mennyire fontos az, hogy ne felejtkezzünk el ezeket a dolgokat egymással és Istennel is rendezni. Ugye elhangzott, hogy 2 hét múlva úrvacsora Isten tisztelet lesz. Azt gondolom, ha vannak ilyen dolgok, akkor ezeket nagyon gyorsan rendezni kell, én azt gondolom, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nagyon sok olyan dolog van közösségeinkben, amiket úgy nagyon könnyen veszünk. És ugye viták, nézeteltérések, egyebek, és éppen most írtam én is valamelyik nap a gyülekezet tagjainak, mert ott is voltak bizonyos nézetkülönbségek, hogy mennyire meg kell becsülnünk ezt az időt, amikor együtt lehetünk és együtt könyörölhetünk az Istenhez. Amikor a közösségnek megvan a maga ereje. És ha erre nem figyelünk, és bizonyos ilyen-olyan szempontok alapján fönntartunk nézeteltéréseket, azt írtam az enyémeknek is, hogy nagyon fogjuk ezeket sajnálni egy időre, ahogy ezek fönnmaradnak. Ezektől most kell, de amilyen gyorsan lehet megszabadulni, mert kizárja. Tehát az Istennel való közösség kizárja az ilyen típusú dolgokat, ha meg megmaradunk ezekbe, az meg az Istennel való közösségünket zárja ki. Értétek? Tehát ez egy olyan fontos dolog, amit Dávid is fölismer, hogy itt az, hogy kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam, bocsáss meg nekem minden bűnt. Én teljesen rászántam az értelmet, hogy én nem akarok bűnöket elkövetni, nem akarok bűnökbe járni. Bocsáss meg nekem ezeket. Mi az alapja annak? Ugye Dávid a Zsoltár 7. verse végén már feszegeti a kérdést, a te jó voltodért emlékezzél meg ezekre, Uram. Nem azért, mert én megérdemlem ezt, vagy megérdemlem azt. Amit én megérdemelnék, azt inkább hagyjuk. Tehát azt inkább ne is mondjuk, hogy mit érdemelne az ember. De az Isten kegyelme fölülírja ezeket a dolgokat. Az Isten lehetővé teszi az embernek, hogy ne az elmúlt élete alapján nyerjen ítéletet, hanem az alapján, amit majd az Istennel együtt él, ahogy az Isten be tud lépni az életébe. Ahogyan az Isten átsegít bennünket. Ez legyen az ítélkezés alapja majd, hogy én rátaláltam az Istenbe, és összekötöttem vele az életemet. Rendeztem és rendezem a bűneimet, és rendezni is fogom. Mivel bátorítja magát Dávid? Ez annyira szép ez a gondolat, ezt akár meg is tanulhatjuk. Jó és igaz az Úr. Azért vagy ezért útba igazítja a vétkezőket. igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjaira tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Itt mond, jó az Úr. Azért útba igazítja a vétkezőket. Olyan Isten, mint egy igazi jó pedagógus. Egy jó pedagógusnak is mi a dolga? Van köztetek pedagógus, útba igazítani a gyermekeket. Elmondani nekik, hogy mi a követendő út, mi az, amivel foglalkoznunk kell. Isten ugyanezt akarja velünk is. Mint egy jó tanár, meg akar bennünket tanítani arra, hogy mi a helyes, mire rendezzük be az életünket. Kiket igazít útba Isten? A vétkezőket. Nem az igaz embereknek van szükségük orvosra, ezt már Jézus is megmondta, hanem a betegeknek. Az egészségesek. Aki egészségesnek érzi magát, ugye ebben ez is benne van, annak nincs szüksége orvosra. Aki viszont tudja, hogy beteg, az megy az orvoshoz. Itt azt mondja Dávid, hogy ha valaki rájön arra, hogy milyen életet élt, vagy él jelen időben, legyen akár gyülekezet látogató, teljesen mindegy, ez nem ment fel bennünket attól, hogy ne vizsgáljuk folyamatosan az életünket. Ha vétkezünk, mi az útja? Jó és igaz az Úr. Pontosan ezért, az ő igazsága, ezért emeli ki Dávid. Ne az én igazságom, nem én miattam, te miattad, Uram. Te vagy az igazság és a jóság. Tedd meg azt, hogy ezzel én összekössem az életet, és egyetértsek vele mindenben. És tedd meg azt, hogy megszabadítasz az én vétkeimtől. Megint csak előkerül az a feltétel, amiről a legelején beszéltünk, ugye a 9. versben. Kétszer is kiemeli Dávid, pontosan azért, hogy ennek hangsúlyt adjon, de azért emeli ki, hogy lássuk, hogy ez egy valóságos lehetőség. Mit mond? Igazságban járatja az alázatosokat. Milyen érdekes? Igazságban járatja az alázatosokat. És az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Szintén ugyanazt mondja. Tehát megmutatja az utat, és nem azt mondja, hogy ott az út, menj rajta. Ez is elhangzik egyébként, de amikor az ember rájön, hogy elindulok azon az úton, és nem, észreveszem néhány perc múlva, hogy már jobbra tértem, már jobbra tértem. Érzitek ennek a súlyát? Olyan útjaiban járatja az alázatosokat. Tehát, hogy az Isten segítsége kell ahhoz, hogy mi azon a bizonyos egyenes úton, ami az üdvösség felé vezet, magunkat is és másokat is, ezen meg tudjunk maradni. Az Isten járat bennünket ezen az úton. Egyébként ez tisztán összecseng azzal, amit Ezékiel könyvének jól ismert igéjében olvashatunk, hogy adok néktek új szívet, adok néktek 20 szívet, elveszem a kőszívet, és azt művelem, hogy az én útjaimban jártak, és az én igazságomban megmaradjatok. Tehát azt mondja Isten, én művelem azt, hogy megmaradjatok. Ti magatoktól erre képtelnek vagytok, és erre nem árt figyelnünk. De ha az Istenre figyelünk, mindenre van a lehetőségünk. Minden jó irányú változásra megvan a lehetőségünk. És milyen érdekes? Ez sokszor úgy jelenik meg az életünkben, hogy mi azt várjuk, hogy ha az Istennel összejön ez a kapcsolat, és rendben van az életünk az Istennel, akkor onnantól kezdve semmi probléma nem érhet bennünket. Minden szép, minden jó, minden kisimul. És Dávid nem ezt mondja. Azt mondja a 10. versben, az Úrnak minden útja, kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Tehát lehet olyan, hogy én egy nehéz helyzetben imádkozom Isten szabadításáért és vezetéseért, és nem könnyebb lesz a helyzetem, hanem nehezebb. Nem volt már ilyen az életetekben? Van ilyen. Azt hiszem, és akkor az ember kétségbe esik, hogy hát most imádkoztam segítséget és szabadításért. Nehezebb lett a dolgom. Mit mond Dávid? Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. Kegyelem és hűség. Milyen csodálatos dolog. Egy valakit jellemez a hűség ebben a világ mindenségben, ez pedig az Isten. Az abszolút hűség. És ezt nyugodtan lemérhetjük a saját életünkön. Amennyit hűtlenkedünk az Istennel szemben, ismeritek az igét mindannyian, ő önmagát meg nem tagadhatja, ő hű marad. Ő hűséges marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Milyen jó ezt tudni. És ebben bízik Dávid is. Nem a saját jóságában, ügyességében. Volt, mikor abban bízott, meg is lett az eredménye. De mikor abban bízik, hogy én az Isten hűségében bízom, az Isten kegyelmében bízom, mert ő tud engem előrébb vinni. Ugye van itt egy nagyon fontos dolog, hogy főleg akkor, amikor látjuk a saját életünk bukdácsolásait, hogy emlékeztek arra, akik úgy behatóbban foglalkoztunk már a Biblia kijelentéseivel, hogy az utolsó időkben mi az a fogalom, amit leginkább hangsúlyoz a Szentírás? Mi az a tulajdonság a hívők részéről, amit leginkább hangsúlyoz? Van egy szó, amikor hogyan fejezi ki ezt Jelenések könyvében is, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Emlékeztek el, ugye? Álhatatos. Mit jelent?
Kitartó.
Kitartó. Igen. Kitartani abban, hogy itt a segítség, és csak itt van a segítség, nem keresek máshol segítséget, de ez a segítség nem mindig abban a formában is úgy érkezik, mint ahogy én azt várom. És nem az a lényeg, hogy én különféle elképzeléseket gyártsak, hogy az Isten engem hogy fog megsegíteni. Hanem az a biztos tudat, hogy az Isten a hűség, ő magában, az igazság, a kegyelem, az irgalom, ezeket ha tudom, akkor tudom azt, hogy az Isten nem fog magamra hagyni. A kellő időben, amikor az adott nehézség elérte azt a célt, amivel engem tisztítani tud, ha ezt elvégzi az Isten, abban a pillanatban meg fogja adni a szabadítást, ha nekem az már a javamra válik. És ugye megint csak, ha tovább lépünk a gondolatmenetben, még mindig ugyanez a gondolatkör, 11. vers, a te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet. Vagy bocsásd meg, Uram, a bűnömet a te nevedért. Nem azért, mert megérdemelném, hanem azért, mert te vagy az igaz Isten. És te vagy az, akihez én ebben a helyzetben is fordulhatok egyedül. A te neved, az Isten neve segít bennünket abban egyáltalán, hogy mert ugye nyilván tudjátok ezzel, lehet, hogy nem árulok el titkot, hogy az Isten neve egyenlő az ő jellemével. Tehát az, hogy az Isten neve, ez nem azt jelenti, hogy most hány neve van az Istennek, vagy egy adott néven kell az Isten neveznünk. Az Isten neve, Isten, maga az Isten, az ő jelleme, az, hogy ő kicsoda. És azért, aki vagy, ezt mondja Dávid, azért, aki te magad vagy, a szeretet, a jóság, a hűség, az igazságosság, az irgalom, ezért bocsásd meg az én vétkeimet. És ezt kell szemlélnünk. Hát egyébként nem tudom, hogy vagytok vele, megint csak kérdésként tenném fel. Igen, elcsüggesztő tud lenni néha, hogyha ugyanazzal a nehézséggel már nem tudom, hogy adjára küszködünk meg, és még mindig nem nyertünk szabadulást, de ott kell, hogy legyen, hogy van. Nem találtam még meg, nem jöttem még rá, nem az enyém még a szabadítás, de van. Az Istennél ott van, és el lehet nyerni. És a bűnbocsánathoz el lehet, bűnbánatig el lehet jutni. Itt megint csak hangsúlyoznám azt, hogy amit ugye az apostol cselekedetében olvashatunk, hogy az adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Tehát a bűnbánatot is az Isten adja, az igazi bűnbánatot nem tudja az ember. Tud keseregni sok minden felett, de valódi bűnbánat, amikor az ember tényleg szembe is akar fordulni, mindennel majd Isten elválasztja, ez az Istentől származik. De amikor ez megvan, a bűnbánat és a bűnbocsánat is, azért, ezért könyörög Dávid, hogy én ilyen tisztán akarok élni. Én ezt szeretném, mert te magad vagy a tisztaság, és én olyan akarok lenni, mint te. Rád akarok hasonlítani. Tizenkettedik, 13. versben Dávid elénk tár egy másik gondolatot. Kérdésként teszi fel mindezek után, kicsoda az, aki féli az Urat? Mondja Dávid, hogy van köztetek olyan, aki már megértette ennek a lényegét? Érzékeljétek ennek a fontosságát? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. És mit jelent az, ha az ember ezen a helyes úton meg is marad, és az Istennel folyamatos kapcsolatban van? 13. vers, nagyon nagy ígéret. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Annak lelke megmarad a jóban. Én azt gondolom, ez a legnagyobb problémánk szerintem a hétköznapokban. Megmaradni a jóban. Megmaradni az Isten mellett. De ilyen ígéret van. Annak magzatja örökli a földet. Nyilván nem szó szerinti földről szól ez a történet sem, mert bőven a kánaani bevonulás után vagyunk már legalább 400 évvel. Amikor azt mondja, hogy öröklik a földet, ez az az ígéret az Istennek, az az ígérete, amit Ádám kapott örökségül. Azt a földet. Az ő romlatlanságában. ide akar az Isten mindannyiunkat visszavezetni. Arra az állapotra, ahol Ádám elbukott, előtte nyilván nem a bukáshoz akar Isten visszavezetni bennünket, hanem a Istennel való tökéletes és őszinte kapcsolat, és annak felismerésére, hogy folyamatosan az Istentől függünk. De ha megmaradunk ezen az úton, ez az útja annak, hogy elnyeressük az Isten áldásait. Van egy nagyon szép kifejezés a 14. versben, ha tovább haladunk. Az Úr bizadalmas az őt félőköz, és szövetségével oktatja őket. Ezt a bizadalmas szót meg kellett néznem, mert nem tudtam igazából hova tenni, hogy Károli mit fordít bizadalmasnak. És kiderült, hogy ez a bizadalmas szó annyit jelent, hogy egy igazán belsőséges, meghitt kapcsolat. Mint egy jó házasság, mint egy jó, legjobb emberi házassági vagy baráti kapcsolat. A legintimebb belső kapcsolatot jelenti. Az Úr bizadalmas az őt félőkhöz, azaz az Isten magához fogadja mindazokat, akik ezzel a szándékkal jönnek. Olyan kapcsolatba kerülnek, mint amit Jelenések könyvében olvashatunk a 3. fejezetben, aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok. Tudjátok jó, hogy keleten mit jelentett, ha valakivel együtt étkeztek. Az a legnagyobb bizalom volt, ha valakit az asztalához fogadott valaki, nem? Tehát volt egy ilyen gondolat is azért benne, hogy nem véletlenül, mint Jézus sem. Tehát nem azt mondja, hogy elmegyek vele sétálni, hanem vele vacsorázok. Tehát ez egy igazi közösség. Mint egy családi közösség, egy jó családi közösség. Tehát az Úr ilyen viszonyban van azokkal, akik rájönnek arra, hogy minden percben az Istentől függnek, és oda is szánják az életüket. Ilyen intim kapcsolat kialakult Isten és ember között. Óriási ajándék, ha belegondoltok, nem? Az Isten így viszonyul az emberhez. És mit mond? Mit eredményez ez a bizalmas kapcsolat? Az ő szövetségével oktatja őket. Az ő szövetségével oktatja őket. Mire oktathat bennünket Isten szövetsége? Az Istennel való szövetség. És ugye itt már akár a saját életünk példáját is vehetjük, amiért szövetséget kötöttünk az Istennel. Mit szeretnénk egy ilyen szövetséges kapcsolatban elérni? Hát nem azt, amit Dávid az elején elmondott nekünk, hogy az Isten megtaníthasson bennünket minden útjára. Az Istennel együtt járhassunk minden egyes lépésünkben. Gondoljatok bele, mit mond dicséretként akár Ábrahámról, akár Noéről a Szentírás? Egyetlen kerek mondat. Így van. Egy kijelentő mondat. Noé Istennel járt. Ábrahám, meg mit mond Isten? Járj előttem, és légy tökéletes. Az Istennel járás ennyit jelent. Az Isten lépésről lépésre tanít bennünket. Minden egyes igazságra, minden egyes törvényére. És nem azért, mert az Isten törvényeskedő, azért, mert az a jó nekünk. Az ember ezt nagyon nehezen érti meg sokszor, hogy az Isten törvény az, ami javunkra van. És csak az van a javunkra. Az én saját elgondolásom az legdiktelebb esetben van a saját javamra, meg a másokére sem. 15. vers. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Itt csak azért állnék meg ennél a gondolatnál, mert annyira szép, hogy szemeim mindenkor az Úrra néznek. Még azt sem tudjuk sokszor, hogy az a gondolat, amit éppen követünk, milyen eredményt hoz majd. Lehet, hogy egy olyan csapda, amiben úgy beleszorulunk, hogy alig tudjuk kihúzni a lábunkat, sőt, nem is tudjuk, mert azt mondja, ő húzza ki a lábamat a csapdából. Nagyon kell figyelnünk ezért arra, hogy ezért kell folyamatosan az Úrra néznünk. Szemeim folyamatosan az Úrra néznek, mert egyedül onnan kaphatom meg a vezetést. Egyedül ő által tudom meg azt, hogy mit tegyek és mit ne tegyek. 16. vers. Tekints rám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Nyilván nem szó szerinti szegénységet kell értenünk. Az Isten akkor tud könyörülni rajtunk, hogyha érezzük a mi elveszettségünket önmagunkban, és érezzük ezt a bizonyos lelki szegénységet, amiről a Biblia több helyen tanít bennünket. Tehát aki ilyen értelemben szegény, és nem azt mondja, hogy én már mindennel rendelkezem, nekem nincs szükségem még az Istenre sem. Aki tudja azt, hogy milyen módon van szüksége az Istenre, és milyen gyakorisággal, ez egy rossz kifejezés, mert ugye folyamatosan szükségünk van az Istenre, de aki ennek tudatában van, Dávid azt mondja, hogy ezért tekints rám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Én már oda jutottam, hogy nem tudok magamtól mit tenni. Rájöttem arra, hogy a saját utaim azok mindig romlásba vezetnek, legtöbb esetben. Segíts rajtam, Uram. Eljutottam oda, hogy kell a te segítséged. Aztán itt a következő részekben Dávid visszatér olyan gondolatokra, amiket már ugye a korábbiakban felemlített, a szabadítás kérdésében, a bűnbocsánat kérdésében, a 17.-18. vers. Lásd meg ellenségeimet, mondja Dávid, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlőséggel gyűlölnek engem. Milyen szép ez a hármas alliteráció, hogy gyilkos gyűlőséggel gyűlölnek. Nem csak a látható ellenségeink vannak sokan, ezt azért nem árt önmagunkban tudatosítani. Abból is lehet sok, akik szó szerint ellenségesek velünk valamiért, de megint csak felhívnám a figyelmünket arra, hogy nekünk tudatosítani kell magunkban azt, hogy nekünk azért vannak láthatatlan ellenségeink, és jócskán, nagyon sokan, akikkel egyedül nem tudjuk felvenni a küzdelmet. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ugye visszatér az alapgondolat megint. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Ments ki Isten Izraelt minden bajából. Ugye Dávid a kívánalmai között elmondja azt, hogy mit is kell igazán kívánni egy hívő embernek. Azt, hogy az Isten által létrehozott kapcsolat nyomán az ember úgy tudja igazgatni Isten segítségével, az Isten tudja úgy igazgatni a lépéseinket, hogy egy olyan jellemet tudunk építeni, ami alapján az Isten meg tud bennünket védeni. Ezek nyilván nem önmagukban védelmeznek meg ezek, de láttatják azt, hogy nekünk az Istennel élő kapcsolatunk van. Megláttatják másokkal is. És számtalan ilyen eset van leírva egyébként a Szentírásban, ószövetségi korban is, amikor egészen nyilvánvaló volt az Isten jelenléte és közbelépése hívők vagy csoportok életében. És a zárásról szeretnék egyetlen gondolatot még szólni. Ez kicsit furcsa ez a befejezés, ugye, mintha nem is oda illene, hogy miért mondja ez Dávid, hogy mentsd ki Isten Izraelt minden bajából. Egyrészt ez a felelősség teljes könyörgés az ő népért, mert nyilván tudjuk, hogy Dávid ebben az időben királyként szolgált, tehát egy komoly pozícióban volt, nem csak önmagával foglalkozott. Fontos volt neki a nép sorsa is, és a nép boldogulása. De én azt gondolom, és remélem nem csak én gondolom azt, hogy itt a mindenkori lelki Izrael is elénk kerül. Hogy a mindenkori lelki Izrael is így nyerhet győzelmet, ahogyan itt Dávid elénk tárta ezeket a sorokat. Ez az útja mindig annak, hogy legyen valóban az Isten munkája eredményes, és a mi jellemünk valóban épülhessen. Hát ennyire volt most időnk itt a Zsoltár kapcsán. Nyilván nagyon sok gondolat még benne van ebben a Zsoltárban, és még ha van kedvetek otthon, lehet ezekről újra gondolkodni, és újra feleleveníteni ezeket. De én kívánom mindannyiunk számára, hogy megtanuljunk így élni és így imádkozni, mint ahogy Dávid tette, hogy érezzük ennek a szükségességét, és legyen tényleg ilyen bizalmunk, legyen ilyen Isten ismeretünk, tapasztalatból is, elméleti úton is, hogy kihez mehetünk, milyen Istenhez mehetünk a mi problémáinkkal, és ez az Isten hogyan tud bennünket megoltalmazni. Ezt kívánom mindannyiunk életében, adja meg ezt nekünk a jó Isten. Ámen. Mennyei Atyánk, áldott Istenünk, hálásan köszönjük neked ennek a Zsoltárnak a gondolatait, hogy Dávid leírta az ő saját megtapasztalásait, küzdelmeit, örömeit, bánatait, pont azért, hogy bennünket is ugyanarra az útra vezessen, amire ő is rátalált, a hozzád vezető útra. Köszönjük Istenünk, hogy mindig tanítani, vezetni, eligazítani akarsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ehhez első lépésként szükséges felismernünk azt, hogy mennyire komolyan szükségünk van rád, a te vezetésedre, életünk minden pillanatában. De köszönjük azt is, Urunk, hogyha ez megvalósul az életünkben, ha valóban te tudod vezetni a mi lépéseinket, akkor olyan belső békességre juthatunk el, még a legnehezebb körülmények között is, ami a Biblia szavaival érve minden értelmet felülhalad. Köszönjük Istenünk, hogy emlékezhetünk a te jó voltodról, a te jellemedről. Ez ad nekünk erőt és bátorságot, bizalmat ahhoz, hogy a továbbiakban is hozzád járuljunk. tőled kérjünk szabadítást életünk, jellemünk minden problémára és nehézségére. Hálásan köszönjük azt, hogy hűséges, igaz és kegyelmes Isten vagy. Így tekinthetünk rád, így szemlélhetünk téged, ez adhat nekünk erőt és bizalmat a hétköznapokban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében megszólíthattunk. Légy kegyelmes és irgalmas mindannyiunkhoz. Ámen.
Ámen.